Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nagyon jó, hogy együtt vagyunk ezen a tiszta, hideg, most már téli estén, úgy tudom, most már hivatalosan is talán tél van, és jó hideg van, ez is kell időnként, azért jobban szeretjük a tavaszt, meg a finom kis nyári időket, de ez is a természet rendjéhez tartozik, és ezen is lehet áldás. Örülök, hogy újra együtt lehetünk, délután már együtt voltunk a férfiakkal, férfi délutánunk volt, jól megtárgyaltunk mindent, helyre tettünk mindent, hát ezt csak kicsit visszesen mondom, nagyon kell, hogy külön legyenek ilyen alkalma, külön nőknek is, férfiaknak is. Mindenféle magyarországi felekezetben is folyik ez a szolgálat. Dunántúlon voltam éppen Kaposváron, ott is egy férfi nap volt, baptista egyházban is, és máshol is vannak ilyen alkalmak, nagyon is kell. No, én még azt javaslom, hogy énekeltünk már, imádkoztunk, de még mindig tegyük meg ezzel a kis rövid áldáskérő énekkel, közösen énekeljük a Szívem csendben.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Az ő drága, szent nevének legyen dicséret, dicsőség, hálaadás, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk a Te nevedben és a Te jelenlétedben. Köszönjük, Urunk, hogy mindez ideig megtartottál és elhordoztál minket. Köszönjük, Urunk, ha bár erre nem vagyunk büszkék, hogyha mi nem imádkoztunk, hogy megfeledkeztünk róla, Te nem feledkeztél meg rólunk, mert itt vagyunk, mert reggel még lábra álltunk, és van otthonunk, ruhánk, ennivalónk, és neked gondod van lelkünkre, szellemünkre, belső emberünkre. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a hideg, sötét világban is van kire hallgatnunk, van kire figyelnünk, van kit követnünk. Urunk, ne hagyd minket, kérünk magunkra, ezen az estén sem. Azzal nem sokra megyünk, ha én itt most tanítgatok, hanem szeretnénk minnyáján Istentől tanítottak lenni, tőled kapni, tőled venni a te jelenlétedet, a te szavadat, igédet, amellyel a világot is teremtetted, amellyel kihívtad a negyednapos hullát a sírból, amellyel megszólítottad az embereket, és ahol halál volt, ott élet lett. Urunk, kérünk, árasz ki szent lelkedet az én szívembe, minnyájunk szívébe, mert ahol a te lelked kiárad, ott élet támad. De tudod, Urunk, hogy mire van szükségünk? Hát elsősorban rád, a veled való élő személyes kapcsolatra. És kérünk, áld meg azokat, akik nem tudtak eljönni, vagy nem is akarnak egy ilyen helyre eljönni, akik talán nem tudnak imádkozni, akik bajban vannak, nyomorúságban vannak, hiszen őértük jöttél, az elveszettekért, azokért, akik nem tudnak maguktól jönni hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy van még advent, hogy van még ünnepünk, hogy ünnepelhetjük a te szerelmedet, szeretetedet, amely ma is megszorongatja a mi szívünket, életünket. Hadd legyen ez megtérés mindjárt életében, vagy megújulás újra és újra. Kegyelmedbe, szeretetedbe ajánljuk magunkat. Amen. Nagyon szép és jó ez a meghívó, amit kaptunk, ugye a fő cím, hogy készülj Istened elé. És ez igaz is, ez ige, ez Isten igéje, és ezzel nem is lehet vitatkozni. De evangéliumot kell hirdetnünk, ugye evangéliumi kereszténységhez tartozunk, és az evangélium az, amit a férfi testvérek körében is mondtam, egy ilyen talán félreérthető és talán botrányos mondat, de én nagyon mélyen hiszek benne, és vállalom, hogy ő akkor is jön, ha nem várjuk. Isten akkor is jön, ha nem várjuk. Isten jön. Adventus Domini azt jelenti, hogy az Úr eljövetele. Nem az egyház hite. Nem az egyház hite. Nem az egyház teremti az Istent. Nem mi teremtjük az Istent. Ő jön. Ő tud rólunk. Ő úgymond a semmiből teremtett minket. Nem népszavazás volt. Romániában népszavazást tartanak arról, hogy mi a család. Őrület. Ez már tényleg a hát nem liberális világ, ez egy megbolondult világ provokálja ki, hogy arról kell szavaznunk. Hát Isten nem bocsátott a szavazásra a Bibliát, az ő igéjét, az életbeszédét, az örök rendet, amire ugye Jobb szegény hosszú küszködés utána végén utal, és Isten is utal rá, hogy ki az, aki megzavarja az örök rendet. Románia szavaz arról, hogy a család az férfi meg nő, eszméletlen. Tehát Isten nem bocsátott az ő rendjét szavazásra, és ki tudja, hogy szavaznánk. Hát ugye szokták mondani, hogy nincs egy jobb a demokráciánál. Valószínű, hát hogy ne lenne jobb, tehát biztos, hogy van ennél jobb. A teokrácia, amikor Isten lesz minden mindenekben, a szívemben, életemben, egész a családomban, az egyházamban, de hát a világban ugye hát szavazások vannak. De tudjuk, hogy az emberek hülyeséget is tudnak szavazni és dönteni. Hát most ezt látjuk Európában, sorba-sorba döntik meg az élet beszédét, az örök rendet szavazásokkal. És lenyomják az egyház torkán is, és az egyházi vonalat is ráveszik arra, hogy igellenes, családellenes, népellenes, igellenes dolgokkal sodródjanak az emberek. Iszonyú, azt emlékszem kamaszkoromban, hogy hatott rám ez a példabeszédekben ez az ige, hogy iszonyú és rettenetes dolgok történnek a Földön. Olyan lény nincs mint az ember, aki pusztítja saját magát, idegrendszerét, gyomrát, családját, feleségét, gyerekeit, magzatát, és hát sorolhatnánk, tüdejét. Ugye beszéltünk szintén délután, hogy 30 ezeren halnak meg Magyarországon, csak a nikotin miatt. 30 ezeren halnak meg Magyarországon minden évben az alkohol miatt, de ezek azok, akik a finishben meghalnak már végleg. De hát hányan szenvednek? Ezek mind a mi esendőségünk, mind a bűnre utal, az Isten nélküli állapotra. Hogy ez nem játék, az elszakadás, és Isten nem bízta ránk a döntést. Isten döntött. Tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok, és tényleg átforrósodik a szívem, amikor rájöttem idén arra, ó, Uramisten, 1978 decemberében, ilyen hideg decemberi időben találtál rám, 40 évvel ezelőtt. 18 és fél éves voltam, és soha nem felejtem el azt, hogy nem voltam én egy gonosz, elvetemült ember, de nem akartam megtérni. Hoztam egy döntést, hogy nekem nem kell ez a savanyú borka élet, amit a keresztények csinálnak, és mindent tiltanak, és hagyjanak engem élni. És éltem a magam életét. És Isten megtérítette a barátomat, a fényképész barátomat, és ő állandóan el akart cipelni engem ilyen programokra, és én elhajtottam, hogy hagyjál engem békén, Péter. És ez a döntésemnél erősebb volt az Isten döntése, mert Isten is hozott egy döntést, Isten is hozott egy döntést, és az Isten döntése erősebbnek bizonyult. Én ezt éltem át. Én nem tudom ki, hogy csinálja, van, aki manipulálja, irányítja, mint egy joystickkal az Isten, meg ide ugráltatják az Isten, nem tudom, hogy ki hogyan próbálkozik ezzel. Én azt tudom, hogy Isten nélkül halottak vagyunk. Isten nélkül nem tudunk jó döntéseket hozni. Isten nélkül nincs esélye a magyar kultúrának, Európának és az ember. Nincs. Olyan, mint a hajszárító, amely ki van húzva, és nincs áramra kötve. Vagy a villanyborot, vagy többi. Nincs benne áram. Minden úgy rendben van, de nem működik. Nincs forróság, nem működik. Nincs benne erő. Isten nélkül halott a világ, testvérek. Hát ez van, így van. És nem károgni akarok, hanem ez így van. Én akkor fotós voltam, kiállításaim voltak, irodalmi színpadra jártam, barátaim voltak, de a lelkem halott volt. Hát nem ismertem az Istent, aki engem alkotott, aki teremtett. Szeretetből szeretetre, örök, teljes, normális életre. Erre teremtett mindnyájunkat az Isten. Nem ismertem őt. Pedig hát rengeteg igét tudtam, és már nem tudom hány ezer keresztény programon vettem addig részt, mert házi áhítatok voltak, gyerekbiblióra, templomba jártunk, apám laikus prédikátor volt, tehát rengeteg minden volt. Valószínűleg több igét tudtam akkor, mint nagyon sok más bibliaolvasó, mert ebben nőttünk föl. De Istent nem ismertem, de ő ismert engem, de ő döntött felőlem, de ő számon tartott, de ő rám nézett, de ő megkönyörült rajtam. És azt mondta, hogy nem hagylak téged, nem adlak oda az ördögnek, nem engedlek. Ez az isteni döntés remeg és rezeg az evangéliumi keresztényekben, a keresztény egyházban. Ez mozgat minket, semmi más, hogy az Isten döntött felőlünk. ő jön, ő döntött a mennyben, hogy megkönyörülök rajtuk, nem tudok nem könyörülni. Átszakítom a mennyet, eljövök hozzájuk ebbe a világba, ahol ölik egymást, folytogatják egymást, saját magukat is, baj van egyházban, baj van világban, nem kell csodálkozni, csodálkozunk sokan, még az egyházban, és hát hogy egy csodában-e? Az egyház bizonyos értelemben kórház, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hogy mondja az Úr Jézus, hanem a beteg. És én ide értük jöttem. Ő az áldott orvos, aki nem, nincs rosszul a betegségek miatt. Testvérek, most szülővárosomból egy olyan üzenetet kaptam valamelyik nap, attól az a kicsi lányunk, hogy hitre jutottam, megtértem, náluk laktam ezen a télen, 78 telén, ilyen kicsike volt. És az anyukája nagyon büszke volt, hogy a kis Pálma most már megtért. Talán 4 vagy 5 éves volt. Na mindegy. Tőle kaptam most egy olyan levelet, ő most már szociális munkás, azt hiszem 5 vagy 6 gyereke is van, és elmondja, hogy tanácsot kér tőlem, mert egy tanyán olyan kis ifjúsági kis közösség él, tehát hogy gyakorlatilag mindegyik már gyerekkorban drogozik. 10-12-13 évesen kezdtek drogozni. És az a kislány, aki most anya, most éppen elvették tőle a gyerekét, 3-4 fiúval él együtt, össze-vissza drogoznak, isznak minden. Azt mondja, hát János, te már sok mindent láttál, mit tanácsolsz, mit tegyünk? És te biztos, azt írta, igen, hogy te biztos nem csodálkozol ezen. Hát igen, azt a szívem összetörik, meghasad, de tényleg nincs mit csodálkozni, mert ilyen világban élünk. És hát én is írtam néhány dolgot, de én is azonnal fordultam egy barátomhoz, aki szintén gyerekkorában kezdett drogozni, és 17 éven keresztül drogos volt. 17 éven keresztül. Tehát 12-13 éves kortól 17 éven keresztül. Én nem tudom, hogy itt ezt meséltem, de szerintem nem, Boldván nem. És embercsempész volt a nyugati határnál, és Bécsben drogdíler volt, és prostituált volt az élettársa, és az emeletről ugrott ki a rendőrök elő, és kifordult a belseje, és a bécsi intenzív osztályon küzdöttek az életéért, és elmondta nekünk, hogy fölé hajolt a doktornő a bécsi klinikán, és könnyek voltak a szemében. És ő mondta neki, hogy nem akar-e változtatni az életén. Én ezt az Istent ismerem. Én másról nem is akarok tudni, és nincs is más Isten, akinek a szemében könny van, aki fölénk borul, ránk néz, ahogy Illés a haldoklóra, ahogy Pál a Eutikoszra, ahogy Krisztus átölel minket. Ez az evangélium, ez az örömhír, hogy halottak voltunk vétkeink miatt. És ő nem csodálkozik, hanem jön. Az Isten jön. Nem papol, nem prédikál, nem tudom, egy-egy gyülekezet hány ezer bibliórát, Isten tiszteletet tartunk, meg a vendégszolgáló tartja az Isten tiszteletet, meg nem tudom, milyen egyházi gépezetben vagyunk, és nagyon kevés a megvalósult ige, a megcselekedett ige, amikor az ige testé lesz, és megcsinál, és kimegy egy ilyen tanyára, és összefognak, és imádkoznak, és cselekszenek, és ifjúsági szervezetet találnak, meg egyéb közösségeket, akik hozzányúlnak egy ilyen tragédia halmazhoz. Mert azok életek, azok fiatalok, azoknak nem kéne meghalni. De ez csak egy kiragadott példa mindezek közül. Tehát az Isten döntése az evangélium, hogy Isten döntött a bűnbe esett, a tőle elszakadt világ felől, és úgy szerette ezt a világot, nem néhány kegyest. Úgy szeret, és nem az imádkozókat, és nem azokat, akik azt hitték, hogy bőjtel és imádsággal elhozzák a messiást, vagy majd attól lesz ébredés, hogy sokat sírunk, meg könnyezünk, és az Istent meghatjuk. Nem, az Isten maga a szeretet, és a szeretet az testet ölt, a szeretet az lép, a szeretet az csinál dolgokat, érint, megfog, átölel, lábra állít, és ha kell, akkor végigmegy az úton, és azt mondja, hogy befejeztem, elvégeztem, a sebeimben van a ti gyógyulásotok, nem tudok más tenni, nem tudok többet tenni, értetek? Ez evangélium. És ez az Isten szerelme, szeretete szorongat minket, utolérhet minket, megtérésre indíthat minket, a megtérésben megtarthat minket, a bukásainkban, árulásainkban, kijózaníthat minket, van kihez megtérnünk, van kihez hozzátérnünk, mert ő van, ő jelen van. Mózes mondja, mit mondjak a népnek, hogy ki az, aki küldött engem? A van, akihez kapcsolódhatok, akihez meg lehet térni. Van ez a kis bibliaolvasó útmutatónk, a december hónap, úgy örültem neki, kinyitottam, december hónap, december elseje, ugye adventi időszak kezdődik. És ez ennek a hónapnak az igéje, hogy amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az öröm. Van csillag! Isten felhozza az ő napját jókra, gonoszakra egyaránt. Adja az ő csillag. Egy bolond, sötét, idióta világban. Igenis. Bűnös világban, ahol minden szentet megtaposnak ma is. Van még csillag. Ragyog a csillag. Miért tudok ránézni? Mert a van. Mert feljött a csillag. A szurok fekete, sötét éjszakában is. Tehát Máté 2. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, hangsúlyozza, hogy mikor, hol, Heródes, az istengyilkos, akkor is megszületett. Tudta ő, hogy hova jön. De jött. Hát Heródes majd fölrobbant, és akkor is jött. És ő volt az Izrael képviselője. Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. Kik ezek a bölcsek, testvérek? Hát nem zsidók. Hát nem evangéliumi keresztjének. Lehet, távoliak. Mágos. Ez az eredeti tévedés, hogy király. Később találták ki ezt, hogy király. Mágosz. Ez van a görög szövegben. Mágusok. Tehát ilyen asztrológus, csillagtudósok, de vallásos emberek voltak. Jó szándékú emberek, akik kukucskálták az eget, elretették az életüket, és figyelték a szent iratokat, és egyszerűen összeállították ezt a dolgot. Tehát valamikor a planetáriumban láttam ilyen előadást, azt hiszem ez volt az akkori csillag bolygó konstelláció, hogy a halak csillagképben a Mars, Szaturnusz és Jupiter együtt állt. Ez tény. Ez egy csillagászati tény. És a halak a születés csillagképe, a Mars a győzelemé, a Szaturnusz a zsidók csillaga volt, a Jupiter meg a királyi csillag. És a tudományos, a csillagászok szerint is úgy tűnik, hogy ezt a konstellációt, ami egy ragyogó, gyönyörű konstelláció volt, láthatták ezek a mágoszok, és összeállították, hogy kell születni egy zsidó királynak. Ezzel jöttek ide. És Heródes majd egy hátas dob, elkezd dühöngeni, hogy micsoda, hát én vagyok a király. Hát én vagyok a király. Milyen király akar ide jönni? És így áll meg sokszor Jézus, ami kultúránk, gyülekezetünk, egyházunk, házasságunk, család előtt, hogy mit akar ő ide jönni? Hát néha elmegyünk meglátogatni őt a templomba, de nehogy már ő legyen a király. Ez teljesen rosszul van Heródes. És ezt látják. Na most testvérek, ilyenkor adventben, karácsony körül elkezdünk mi keresztények egy kicsit hisztizni, hogy hát mennyire félreértik ezt az ünnepet, hogy mindenki csak vásárol, mindenki csak főz, meg eszik, meg beigli, meg mind. Hányszor prédikálunk ez ellen? Én egy kicsit unom már ezt, mert szerintem nekünk nem erről kell prédikálni, hogy mások mit csinálnak, hanem arra azt kell felismerni, hogy ilyen erős ez az ünnep. Ilyen erős hatása van annak, hogy az Úr Jézus testet öltött, hogy a világ világossága eljött a sötét világba, hogy megbojdul a pogány világ is. Hát itt egyelőre olyan szereplők vannak, ezek a mágusok, tehát távoli keleti bölcsek, meg Heródes, ezek nem. Aztán a Lukács 2-ben meg a pásztorok, akik nem is jártak templomba, és az angyal megjelenik nekik. Igen, ez világesemény. Ez világesemény. Nem, a teremtés óta nem történt ilyen nagy esemény, mint hogy most megérkezik az Isten fia, megváltó. És megbojdítja az eget. Még a pogány világot is. Aztán, hogy visszaélnek, hát ez, hogy visszaélnek vele. Hát ez, de ilyen, ezen kell elcsodálkozni. Ilyen nagy a hatása, hogy 2000 év óta amilyen módon csak lehet lejáratják, megtapossák, és még mindig ragyog az ő neve. Az ő neve. És az ő műve, az ő váltság műve. Tehát bölcsek mennek a Jeruzsálembe. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát. Tehát nem kitaláltuk az egészet, hanem van egy csillag. Van egy jel. Ez a jel, ez a csillag, ez az evangélium ott ragyog a világ felett. Az a fölött, a világ fölött, amit az ember Isten nélkül pokollá tesz. És ott van a csillag, a pokollá vált családok fölött. És ennek az evangelizációnak persze, hogy az az egyik célja, hogy mi magunk megépüljünk, és gyógyuljunk, és alakuljunk, és formálódjunk, de mindenképpen az, hogy menjetek. Hogy menjünk azokhoz, akik nem tudnak jönni, akik nem hisznek, akik nem tudnak imádkozni, akik nagyon nagy bajban vannak. Az ilyen tanyákra, az ilyen elesett nyom, akikért ő jött. Ő ezért csinált ezt az egész. Eljön, hogy megkeresse az elveszetteket, és hazavigye őket. És a keresztények, krisztusiak, ez az egyetlen dolguk. Hogy aztán ehhez eszköz egy istentisztelet, vagy a Miskolci rádió, vagy a... Ezek eszközök. De a cél mindenképpen, hogy eljutni a távoli szigetekhez. A távoliakhoz. Mert egyébként az egész világ távol került a forrástól, Istentől. Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt. Eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság, ideges lett az öreg. Ideges. Mit pattog a király? Miért ideges? Hát ő az Izrael királya, a megváltótól ideges. Izrael a megváltótól ideges. Jézus annyira meggyűrölte a zsidóság egy része, hogy még a nevét se veszi az ajkára. Pedig a legnagyobb zsidó. Ilyen szempont, történelmi szempontból. A legnagyobb. Aki a legnagyobb hatást gyakorolt az emberiségre. És a zsidóság emlékezett kitörléssel ítélte őt el. Tehát annyira idegesít minket, annyira nem foglalkozunk vele, hogy még csak a nevét sem említjük. Még a történelmünkben, és akkor a keresztények úgy örülnek, hogy valahol valami utalást találnak a régi iratokban a Jézusról. Hát Jézusról szól minden. Izraelbe évente hihetetlen mennyiségű turista megy Jézus miatt. Jézus miatt. Ez is egy érdekes dolog. Amikor ezt Heródes király meghallott, a nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját, írástudóját, zsinatot, presbitériumot, mindent, most aztán tanácskozzunk, és oldjuk meg. Döbbenetes. Amikor Isten nélkül folyik a vallásos élet. Ez döbb. Van ilyen? Mondhatnánk. Van. És sokkal nagyobb gyalázat, mint az ateista klub, mint a kommunizmus, mint bármi. Ha működik egy gyülekezet, vagy egyház, vagy valami, de Isten nélkül. Van ilyen? Van. Van. Hogy Isten hallgat, hogy hangosabb a presbiter, hangosabb az egyház az Istennél. És ő mondja meg a tutit neki is. Ez tragédia. Ezt csinálja most itt Heródes. És megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Tehát ezért tudják, sok mindent tudnak. Az emberek sok mindent értenek, éreznek, sejtenek, de nem akarnak megtérni. Azok ezt mondták a júdeai Betlehemben. Tudnak mindent. Mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban, micsoda kever-kavar folyik itt, háttérben, színfalak mögött, micsoda susmus, amikor, tehát testvérek, én azt látom, hogy Isten jön, Isten jó, Isten cselekszik, és ez sokakat ma is a mai világban megtérésre indít. És némelyek megkeményednek, némelyek ellenállnak, némelyek értik, sejtik, de ki akarnak. Tehát a nagy tét, hogy amikor Isten szól, Isten megszólít, akkor tényleg hogy reagálunk? Ez a mi részünk már. Mert ugye azt mondtam, a hangsúly azon van, hogy ő jön, ő dönt, de ő megjelenik, és az ő személye, mint egy provokál minket, provókó, előhoz, ez a szó ennyit jelent, hogy előhoz, előcsalogat belőlünk, reagálást. De én úgy gondolom, hogy amikor az Isten igazán megjelenik számunkra, sokan vagyunk így a jelenlevők közül is, nagyon nehéz volt nemet mondani. Tehát amikor 1978. decemberében így egy Békés Csabai ilyen nagy konyhába együtt voltunk, egy házi bibliórán, oda csak becsalogattak egy keresztjén rokuratóriumi előadás kapcsán. Akkor ő jött, és ott nem volt vita, nem volt semmi, ami bennem felmerült, hogy ez talán mégsem, meg még. Nem, kiárad az ő lelke, és élettámad. És megjelenik, és megbizonyítja magát, hogy ő van. Hogy ő tud rólunk, hogy ő teremtett minket, hogy ő meghalt értünk. És tudom, hogy nincs, Isten nem dolgozik kaptafára. Nem dolgozik, nincs két egyforma. Ne legyen két egyforma megtérés, mert vannak, akik nagyon egyformán akarnak mindenkit megtéríteni. Nincs, mindenki más. Isten szerelme, szeretete van, létezik, és ez annyit jelent, hogy ő kreatív. Ő mindenkit olyan módon szólít meg, ahogy annak a valakinek szüksége van erre. De hogy a következmény az mindenképpen, hogy tudom, hogy ő van, hogy ő szeret, hogy ő szeretetből teremtett, hogy ő megváltott minket, hogy örök életem van, hogy örök életem van. Ah, idén is mennyien mentek el, hívő emberek is. Most is egy nagyon komoly egyházi ember, egy baptista testről beszéltük, aki az egyik legaktívabb, talán a világon, és most agydaganata van, és jövünk, megyünk, törékeny az életünk. De örök életünk van. Örök életünk van. És ezt a Szentlélek a szívünkbe írja. Tehát nem hősködünk, meg nem, főleg nem leszünk hívő, arrogánsak, nagyképűek, hogy másokon aztán ezt a hitet számon kérjük. Hát ne kérjük egymáson számon ezt. Azt mondja az ige, hogy mit van, amit nem kaptál. Mindent kaptunk. Mindent kaptunk. És tényleg minden kegyelemből van. Akkor mi ne szorongassuk egymást, meg ne tapossuk egymást, meg ne pirongassuk egymást, hanem ragyogjunk! Úgy ragyogjon! A világosság. Hogy az emberek lássák jó cselekedeteiteket. És dicsőítsék a mennyei atyát. Nincs ránk bízva az utolsó ítélet. Nem mi haltunk meg a világért. Nem vagyunk megváltók. Hanem a drága Jézus, akire az Atya bízta az ítéletet. És ez nekem olyan sokat jelent, ha magamra, meg másokra is gondolok, hogy az az Jézus fog ítélni élőket és holtakat, aki meghalt értünk. Aki meghalt, aki felemeli ítéletre a kezét, és ott van a seb. A bárányon ott van a seb, testvérek. A bárány él, és végig megy az üvegtengeren. De hordozza magán a szerelemnek, a szeretetnek a jegyeit. Ekkor Herodes titokban hívatta a bölcseket. Pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét. Ugye minden e körül, tehát ha nem jelent volna meg a csillag, akkor nincs miről beszélni. Igen, nagyon érdekes maga az ateista jelenség, az ateizmus. Hát ha nincs, akkor mit kell tagadni? Miért kell erre filozófiákat építeni? Miért kell ilyen egyetemeket, meg irodalmat írni, hogy tagadjuk azt, aki nincs? Hát ha nincs Isten, akkor nem kell tagadni. De rá cuppant erre a 20. századi ember, hogy hát akkor tagadjuk. És akkor próbáljunk érvelni. Ez egy szerencsétlen próbálkozás egyébként, mert és tényleg nem megvetésből mondom, nem lenézésből, de hát aki azt mondja, hogy nincs Isten, akkor ez annyit jelent, hogy ő mindent tud. Ő ismeri a kozmoszt. Hát mi még testvérek a kozmoszt se ismerjük. Hát most a híradóból talán látták többen, hogy azt hiszem április vagy május óta száguldott egy ilyen űrjármű, amit azt hiszem az amerikaiak küldtek föl, és most ért el a Marsig. Hát a Mars az csillagászati szempontból itt van a szomszédban. És május óta száguld. Aztán 460 millió kilométer, föl se fogjuk. És ez világ, kozmosz szempontjából egy ilyen bolhaugrás, egy szinte semmi. És akkor van ember, aki azt mondja, hát ennek az egésznek nincs teremtője, mert ő tudja. Honnan tudod, szegény ember? De hát ez egy menekülés, ez egy küszködés. Tehát ha ő nincs, akkor nincs mit tagadni. De hát a csillag megjelent! Van csillag! Isten fénye ragyog! Kiirthatatlan. És ennek talán ilyen értelemben is van egy jelképe. Hát pattogjál, ember, szedd le azt a csillagot. Próbáld leszedni. Nem tudják leszedni az Isten csillagát, az Isten ragyogását az emberek. Pedig próbálkoztak. Ah. Nérótól kezdve végig, és az egyház egy része is, amikor a szentek vérében tocsogott az inkvizíció. A legkomolyabb hívőket írtották. És aztán Hitler, meg Stalin, meg a többi, meg ez a szerencsétlen észak-koreai őrült család, aki nagymamákat végez ki egy biblia miatt. Ma, ez ma. Egész családot visznek gulágokra Észak-Koreában, egy biblia miatt. Amit a szerencsétlen unoka mond el az iskolába, mert így vannak manipulálva, irányítva. De a csillag ragyog. És ezt jó hirdetni, és jó hallani, nem? Hogy Isten fénye ragyog ebben a világban, ebben a sötét, hideg, bűnös, nyomorult világban. Majd elküldte őket Betlehembe, ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Tehát ne legyünk Heródesek, ne legyünk. Ez a Heródes szervezkedik. Tudjuk, testvérek, vannak ilyen asszonyok is, de vannak ilyen férfiak is. Minden tudnak. Kevernek, kavarnak, szerveznek. Olyan sütemény, nem süt senki, úgy nem tud senki. Kolbász gyártani, Békés Csabai vagyok. Ott minden házban a világ legjobb kolbászát gyártják, sokkal jobb, mint a 15 szám alatt a Kovácsék, hanem mi 17 szám alatt lakunk. És akik mindig mindent tudnak. És ez nem baj. Nem baj, jó az a süti, jó az a kolbász is. Lehet véleményt mondani egyházról, világról, Putyinról, stb. Csak ne istenkedjünk és térjünk meg, ne legyünk Heródes vallásos és istengyilkos. Őrület, igegyilkos. Abortálja az igét, az egyház. Hordaná magában, hát Mária azt mondja, legyen a te beszédet szerint, és megérinti őt az ige, és a testében megtestesül az ige. Hát ez a Máriát ilyen értelemben követhetjük. De Heródes ennek az ellenkezője, aki igegyilkos. Tragédia. De vallásos. És ugye ez volt Pál is megtéréséig. Addig, testvérek, a tarzusi Pál korának fantasztikus művelt, Istenért rajongó vallásos embere, de ő is Krisztus gyilkos volt, és gyűlölte Krisztus gyűlölt, ami számára is eljött a csillag. Amíg a gyűlölködőt nem ragyogta körül a fény. Gyönyörű ez a történet, az ő megtérése is. Szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Eszméletlen. Tehát ő imád, azt mondja, hogy fogom imádni. Hogy hova keveredik tényleg az a lélek nélküli ember, szentlek nélküli ember. És van, aki mímeli. Hát van olyan, én ugyanígy beleesek, én is beleeshetünk, küszködünk, hogy urvacsorát veszünk, dicsőítünk, és megöljük a másikat egy szóval. Egy pillanat alatt. Tehát ez borzasztó, ez a pszichikus kereszténység, hogy tudok gyűlölni, és tudok imádni. A Dávid pengeti, vagy a Saul pengeti Dávid a lantot, Isten dicsőítette, ott nem a Fradi himnuszt énekelte Dávidot, Isten dicsőíti zsoltárokat, és Saul, aki előbb dicsőít, a másik pillanatban a dárdáját hajítja Dávid felé, a kántor felé, aki Isten dicsőíti, a vallásos Saul. Na, tehát ezért tragikus ez, de ebből meg lehet térni, meg kell térni, mert egyébként elveszünk. Azt mondja, hogy imádjam őt, ezt a szöveget nyomja a bölcseknek. Hát ez a másik, hogy a világ, ugye. Mert ők tulajdonképpen Izrael szempontjából a három mágus távoli, a világhoz tartozó valakik, igaz, hogy ebben az esetben Isten eszközei, Isten eszköze lett egy ateista ember is, egy hitetlen orvos is, bárki, és lényegében így járatja le az ügyet Heródes. Hát a Heródeshez úgy mennek, mint a Szent Városban Isten választott népének a vezetője. És ekkor a kamugyár ez a fickó. Hogy menjetek, hozzatok hírt, és hogy majd én is imádom őt. Imádva öli meg! Dicsőítés közben öli meg az igét! Azt a vegyverját! Dicsőítés közben, ezzel szembe kell nézni a mai kereszténység. Mert nekünk nem azon kell sóhajtozni, mennyi hitetlen van, hanem mi van velünk. Mi van velem, mi van velünk. Ez fontos, ez nagyon fontos. Ez az én kompetenciám. Többi nem. Szerethetem, imádkozhatok a világért, környezetemért, rokonságomért, de én csak magamon tudok úgymond Isten erejével együtt változtatni. A többi nem. Tehát ne a hitetlen világhoz mérjük magunkat. Ahogy a 16. században itt volt a török. Hát rettenetes. Este elolvastam a Wikipédián testvérek Boldva történetét, a rövid kis történet. Hát, azt mondom, hogy ez Istenem akkora csodája, hogy itt több száz ember él ebbe a faluba. Hát ahányszor kinyírták csak ezt az egy falut. Azt hiszem két tatár hullám volt, aztán minden. Még a török nem szállta meg, de adózni kellett, és akkor a boldvaiak mentek el a csodába, mert költöztek el, mert nem bírták az adóterheket. Aztán a németek nyírták ki ezt a falut egyszer. Ezt is elolvastam. Aztán az első háború áldozatai, a második háború áldozatai, aztán azt hiszem 54 zsidó. Szóval valami rettenet, és él ez a falu, hát valami csoda, hogy mennyi bűn, baj, nyomorúság ellenére még itt élnek az emberek. És a török is, hát rettenetes, amit művelt, rettenetes. És Luther azt mondta akkor, hogy de ne a törökkel foglalkozz, hanem azzal, hogy romlott az egyház, hogy Isten, hogy a török az török, ezt többször mondta Luther és meg reformátorok, hogy a világ az világ. A világon ne csodálkozz. Hát ezen sopánkodni lehet. Milyen a világ. Nem, milyen az egyház. Tehát élünk-e forró szeretettel, szeretjük a ránk bízottakat, a környezetünket. Az nem baj, ha esendőek vagyunk, hiszen mindnyájan azok vagyunk. Törékenyek, esendőek, elfáradunk, kimerülünk. Most férfi testvérekkel is megbeszélgettünk dolgokat, hogy mennyi nyomorúságot mi is megéltünk már, és láttunk már. Na de az Úréi vagyunk, ő megragadott minket. És ezt az emberek érzik, megérzik. A bőrükön érzik az emberek, hogy Isten gyermekei vagyunk lényegében. Esendő, törékeny, de kegyelemből élünk. És nem eljátsszuk, hogy imádjuk őt, de közben megöljük a magzatot. Tehát persze, hogy aztán Luther és a reformátorok is foglalkoztak azzal, hogy ellen kell állni politikai, katonai vonalon is a töröknek, mert pusztít a török és kipusztította a fél országot, de azt mondta, hogy Isten kezébe vessző a török, hogy fenyítsen minket, hogy észretérítsen minket. Tehát ne a törökön csodálkozzunk, meg a migránsokon, meg minden, hanem magunkon, hogy van-e élő hitünk. És működik-e a mi hitünk. A többit meg bízzuk rá. Hát nem vagyunk világkormányzók, nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy lesz, de nekünk egyetlen egy esélyünk és lehetőségünk, hogy a magunk megújulásával törődjünk és foglalkozzunk. Mert Herodes ezt nem vállalta. Ezt nem vállalta. Mindent csinál ez a fickó, csak nem tér meg. És van az egyházat, ez neki. Mindent csinál a mai egyháza is. Pályázik, épít, renovál, tataroz, ezt csinálunk, azt csinálunk, és nem baj, mert ezek külső dolgok, ezek lehetnek jó jászolai az igének. Ez rendben van, de legyen ott az igen. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és ima a csillag, amelyet láttak, tehát itt össze-vissza hazudozik, kever-kavar ez a király, a csillag mégis ragyog, és azt lehet követni. Itt szóba került, hogy a nyugati gazdagság is elviszi az embereket Istentől. Itt az ateizmus, ateista nevelés is elvitte Istentől az embereket. De a csillag ragyog. És úgy tűnik, hogy a nyugati gazdag világban is vannak, akik látják a csillagot, és követik őt. És itt is. A legvadabb kommunista években is volt, aki követte őt. És lehet őt követni, mert ez egy másik sík, egy másik dimenzió. Emeljétek föl fejeteket, emeljétek fel szíveteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Rá lehet nézni a leglehetetlenebb helyzet. A börtönben lévő Pál is ezt a fényt látta. No, csillag, amit látod, előttük ment, Nem ők mentek elől, és Uram, áld meg minket. Hányan csinálták, csináljuk ezt sokszor. Döntünk, megyünk, lépünk, házasodunk, szervezünk, és akkor Uram, áld meg, Uram, áld meg. Nem, hogy ez a kereszténység lényege, hogy ő megy elől, ő nagyon, nagyon is itt van a világban, nagyon is itt van. Ma is járja az országutakat, a börtönöket, intenzív osztályokat, konyhákat, sötét helyeket, mélységeket. Ő a mélységnek is az ura. Ha a holtak hazájába vetném meg az ágyamat, te ott is ott vagy, már látta Szentlélek által a Zsoltár író, hogy a holtak hazájában is ott vagy. Hát a csillag ragyog, és a csillag ura a halálnak, a halál völgyének is. Tehát miután meghallgatták a királyt, elindultak, és ima a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment. Amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Tehát az Isten által küldött fény, csillag oda vezet, ahol a helyünk. Ahova el kell jutni, el lehet jutni, de ő segít, ő vezet. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Jézus, vezess gyermeked. Megóvhat erős kezed. Kősziklám és oltalmam. Egyetlen bizodalmam. Egy másik énekben énekeljük ezt. És akkor most van a 10. vers. Ez még csak a köszöntés volt. Most jön a prédikáció. Ez csak vicc volt. Ne tessék megijedni. Tehát a 10. vers, amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az öröm. Ez december hónap igéje most. Amikor meglátták a csillagot, igen, én, testvérek, ez az egy, nekem legalábbis ez, hát, hogy kinek mi, én nagyon sok földi örömöt szeretek, amit Isten adott nekünk. De ebben a bolond, őrült fejeteteire állt, bizonytalan világban igazi egyetlen örömünk, hogy ragyog a csillag, az ő csillaga, és ő vezet minket. Értjük, hogy ebben a sötét, hideg kozmoszban, hát valami csoda, ahogyan a holdról lefotózták a földet, az asztronauták. Most erről, igen, mert kaptam egy könyvet, amiben 1020. Nem csak 20. század, az elmúlt 200 év fotói vannak benne, 1000 fotó. És leírják, hogy valami, tehát az egy egészen rendkívül nagy esemény volt, amikor először ezek az asztronauták lefotózták a Földet, meglátták a Földet, hogy hogy ragyog, hogy ebben a nagy fekete, sötét kozmoszban, ahol még fekete, bizonyos fekete lyukak is vannak, amit még mindig nem tudják a tudósok, hogy az meg mi a csuda, ami a benyel napokat, csillagokat, sok mindent, és egy hihetetlen, nagy, hideg, fekete kozmosz, és gyönyörű a Föld. Gyönyörű a Föld. Hát még a nap. Hát még az Isten csillaga. Mert a Föld önmagában nem ad fényt ráadásul, hanem csak kapja. Meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Örömhír, jó hír, evangélium. Van csillag, ragyog a csillag. Akik a sötétségben ülnek, világosság ragyog fölöttük. És ezzel a hittel, testvérek, menjünk. Csak mi még várjuk meg, még lesz mi atyánk, meg ráadás, de aztán menjünk. Isten megadja a kis listát. Lehet, hogy ezen Isten egy név lesz. Lehet, hogy család. Lehet, hogy 5. Lehet, hogy 10. Nem tudom. Írni valók, telefon, visszaadni dolgokat, megáldani, imádkozni. Rengeteg a munka. A munka sok, a munkás oly kövér, kevés. Dolgozni kell, menni kell. Nem kell rosszul lenni a bűntől, bajtól. Az van, az létezik. A nagy kérdés, hogy mi betöltjük a hivatásunkat, hogy menjetek. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Micsoda isteni vezetés. Hát ez egy kis falusi lányka. Egy kis bambinóval, istálóval. De ezt Isten megadja. Ez nem az, amit az egyház egy kicsit csinált aztán belőle, hogy ilyen ragyogó épületek, meg magában nincs baj az épületekkel, de hát ez egy istálóban egy lány, fiatal lány, egy kis babával, és a három mágus leborulva is imádja őt. És idáig nem jut el sokszor egy presbiter, egy lelkész, hogy leborulva imádja őt, hogy ő értünk jött, hogy ő az én megváltom, szabadítom. Bűnből, halálból, ördög hatalmából. Hogy ezért konkretizáljuk. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjét és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. Más úton tértek vissza hazájukból. Azért ez nagyon szívszorító, hogy a mágusok kijelentést kapnak, hogy ne menjenek vissza Izrael vezetőjéhez, a királyhoz. Ez döbbenetes. De ne ezzel hagyjuk abba. Lett volna egy másik ige, itt csak erre utalok, Lukács 13, egy szintén mai ige. Hát gyorsan, na, sok mindenre szánunk időt, megpróbálom pár percben csak. Tehát Lukács 13, egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton, hogy aztán ez hogy konkretizálódik? Ime volt ott egy asszony, akiben a betegség lelke lakott 18 éve annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes belegyenesedni. Hány ilyen meggörnyedt lélek van ma, testvérek? A zsinagógában. És bemegy Jézus, és meglátja, a néni csak a földet nézi. Jártam ki tanyára látogatni egy drága nénit, nagyon aranyos volt, nagyon egész életében dolgozott, és aztán csak egy hokedlivel tudott közlekedni, tehát annyira be volt görbülve, és fogta a hokedlit, és még úgy is ellátta a tyúkokat, és mindent. Sőt, most Dunántúlon is ismerek egy ilyen nénit, hogy a hegyen is dolgozik, és négy kézláb megy a hegyen, és műveli a földet. Tehát ez nagyon nehéz állapot. És ezt Jézus meglátja. Tehát megint csak megjelenik a fény, és ráragyog valakire. Egy meggörnyedt életre, egy meggörnyedt asszonyra. Annyira meg tudunk görnyedni a terheink miatt, hogy nem képes felegyenesedni, azt mondja az ige. Amikor Jézus meglátta őt, ez az evangélium. Nem az, hogy te látod meg őt, te hiszel be. Ő hisz bennünk, ő lát meg minket, ő könyörül. Előszólította, ezt mondta neki, asszony, megszabadultál betegségedből, rátette kezét, tehát megérinti. Nem az Úr asztalától imádkozunk, nem tudom kikért, hanem megyünk és rátesszük a kezünket, megöleljük, tejázunk vele, végigtárgyaljuk az életét, összekötjük a szálakat. Ez a gyülekezet, egy hálózat. Azt, hogy megszabadultál betegségedből, mert megjöttem, mert megérkeztem. És rátette kezét, nyomban felegyenesedett, dicsőítette az Istent. Ezt akarja Isten. Mert testvérek, akárhogyan, vannak peckes emberek, de a bűn a belső emberüket nagyon meggörnyezti. És csak a földet nézik, csak lefele néznek. És Jézus rájuk is teheti a kezét. Rájuk tette, nyomban felegyenesedett. Zsinagógai előjáró azonban megharagudott. Aztán! Értjük, hogy gyülekezet vezető. Isten megérkezik, cselekszik, és az egyház ideges. Mi a probléma itt? Hát meg kell térni az egyháznak is. Zsinagógai azonban megharagudott, szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz, 6 nap van, amelyen munkálkodni kell. Elkezd szónokolni. Ott van jelen Jézus, Isten fia, cselekszik, és az gyülekezeti előjáró egyszer elkezd ellene beszélni. Amelyen munkálkodni, mert az Isten cselekszik. Ige. Tehát az ige testetöltés, történés, cselekvés, létezés. Ez mindig így van. Megjelenik és cselekszik. Az nem tök unalom az Úr Jézus, amiért én nem akartam megtérni 70-es években. Hát mondtam a férfi testvéreknek, hogy Isten kegyelméből nem unatkoztam az elmúlt 40 évben. Mert nem lehet unatkozni Jézussal. 6 napon keresztül lehet munkálkodni, azokon jöjjetek gyógyítatni magatokat, ne pedig szombaton. Uram Isten, micsoda stílus ez? Micsoda stílus? Hát erre mondanak, hogy macskákat nem bíznánk rá egy ilyen zsinagógai előjáróra. Hát nincs benne szeretet, irgalom. Mondja a dogmákat, a zsinati határozatokat, de nincs élet. Ez így van. Az Úr így válaszolt, képmutatók, vajon szombaton nem oldja el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól is, nem vezeti-e ki itatni? Hát a barmot szobjas, hát azt is megitatod. Hát még az ember. Hát Ábrahámnak ezt a lányát, aki 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékéből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindjárt megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő véghez vitt. Tehát az evangélium örömhír, és ennek lehet örülni. Drága Urunk, köszönjük ezt az estét, köszönjük a Te igédet, köszönjük jelenlétedet ebben a világban. Ó, Urunk, tényleg megváltásra szorult, és szorul ma is ez a világ. Köszönjük, hogy Te mindent megtettél, ami megmentésünkért. Te valóban eljöttél, valóban végigjártad ezeket az utakat, valóban elmentél az elveszettekért, és aztán fölmentél a hegyre, amikor már végigmondtál mindent. És orba vágtak a főpap udvarában, szájon vágtak, és te, mint néma bárány, fölmentél a hegyre. Széttártad karjaidat, és ez a széttárt kar, Urunk, a mi esélyünk és reménységünk. Köszönjük a drága és szent sebeidet, amelyben van a gyógyulás, a mi személyes életünk gyógyulása, házasság, családunk gyógyulása, a világ gyógyulása is. Köszönjük, Urunk, hogy ez a kar szétfeszült, mert széttártad. És köszönjük, Urunk, hogy érettünk fel is támadtál, és megismerhetjük a feltámadás erejét is. Urunk, áld meg minket, áld meg ezt a közösséget, mindnyájunkat, azokat, akiket mi itt képviselünk, családjainkat, gyülekezeteinket, hogy betöltsük a tőled kapott hivatást. Köszönjük a mennyei fényt és a mennyei tüzet, amelyet adsz a te gyermekeid szívébe. És most hadd mondjuk el együtt lélek által, mint a te családod, a tőled tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. De most így szól az Úr, a te teremtőd és a te formálód. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, markaimba metszettelek be, enyém vagy. És mondjuk rá együtt az Ámen. Amen. Amen.